Emelnék a bankadót Szlovákiában, Robert Fico szerint csak így csökkenthető a költségvetési hiány. Nagy hatalmak az atomterrorizmus ellen, Szöulban 53 ország vezetője tanácskozik. Vízhatlan fóliával fedik le a krasznahorkai várat, az új tető őszre készül el. Kötelező pánigomb és elválasztó ablak Romániában az utasokat és a sofőrt is védenék a taxiban. Híradó a Duna Televízióban, jó reggelt kívánok! A bankadó emelésére készül Szlovákiában a leendő kormány. Robert Fico pártja a Smer szerint erre azért van szükség, mert csak így tudják csökkenteni a költségvetési hiányt. A deficit csökkentésért további megszorító és bevételnövelő intézkedéseket is terveznek.
A bankadó emelése a Smer választási programjában is szerepelt. A választásokon győztes párt ezt most prioritásként kezeli. 2013-ig 3% alá kell csökkentenünk a költségvetési hiányt, ezért szükségesek bizonyos megszorító intézkedések. Meggyőződésünk, hogy az eddig nagy nyereséggel teljesítő bankoknak is ki kell venniük részüket ebből. De konkrét számokról még nem beszélhetek, mondja a jövendő pénzügyminiszter. A bankadó Szlovákiában jelenleg 0,4%. A kiszivárgott információk szerint ez jelentősen akár 0,6-0,7%-ra is emelkedhet. A pontos mértékről még tárgyalnak a bankokkal. A Fico kormány emellett a tervek szerint megszünteti az egykulcsos adórendszert, és magasabb adókulcsot vezet be azoknak, akik átszámítva 7-800 ezer forintnál többet keresnek.
Szlovákiában csak 2004 óta, tehát a legrégebbi ügyfelek is bő 7 éve vannak a rendszerben.
A magánnyugdíjpénztáraktól hitelformájában kérne 1 milliárd eurót a Fico kormány, ebből építenének autópályákat. Ugyanakkor módosítanák a magánnyugdíjpénztárak tagjaira vonatkozó törvényt is. Itt jelenleg 1,5 millió ügyfél van, akik szabadon átléphetnének az állami rendszerbe.
Az államnak azért jó, ha távoznak a magánnyugdíjpénztárból, mert a magánnyugdíjpénztárak finanszírozása napjainkban veszteséges, hiszen aki ügyfél, akkor annak a nyugdíja után elvezetett összeg fele a magánnyugdíjpénztárba kerül, és nem az államkasszába.
A leendő kormány a választási törvényt is módosítaná. Csökkentenék a parlamenti képviselők számát a jelenlegi 150 főről 100 tagúra.
A Vajdasági Magyar Szövetség átadta szabadkai tartományi egyéni jelöltjeinek listáját. A május 6-ai választásokon Pásztor István pártelnök is egyéni képviselőként indul. A párt szabadkai szervezete 4 nap alatt összegyűjtötte a szükséges támogatói aláírásokat. A VMS elnöke szerint jóval többen támogatják őket, mint amire előzetesen számítottak. A magyar párt bízik benne, hogy már az első fordulóban jól szerepelnek az önkormányzati, a tartományi és a köztársasági választások. Is.
Az eddigi választások azt bizonyítják, hogy az első fordulónak az eredménye az, ami legjelentősebb mértékben eldönti, hogy a második fordulóban mi lesz. A mi ambíciónk az, hogy az első fordulóban jó eredmény szülessen, nem csak a tartományi választásokon, hanem az önkormányzati és a köztársasági választásokon is.
Mindszenty József teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását mondta ki a legfőbb ügyészség. A bíborost 1948-ban tartóztatták le, majd életfogytiglani fegyházra ítélték koholt vádak alapján. Az ítélet ellen már 1989 végén perújítási nyomozást rendeltek el, a mostani határozat ennek hivatalos lezárását jelenti. Erdő Péter bíboros szerint Mindszenty József rehabilitálása egyértelmű jele annak, hogy az igazságszolgáltatás szakított a koncepciós perek örökségével. A bíborost 1991-ben temették újra az esztergomi bazilika kriptájában. Boldog elvatási eljárása jelenleg is tart a Vatikánban. A nukleáris terrorizmus kivédéséről és megelőzéséről tanácskozik 2 napig Szöulban 53 ország vezetője. A csúcs helyszínén minden érkezőt alaposan átvizsgálnak, és az autókat is bombakereső kutyákkal ellenőrzik. A találkozón többek között az amerikai, az orosz és a kínai elnök is részt vesz. Magyarországot Schmidt Pál államfő képviseli. A fő téma a nukleáris terrorizmus, vagyis hogyan lehet megakadályozni, hogy terroristák ellopjanak és utána felhasználjanak nukleáris vagy radioaktív anyagokat. hatóságokat. A csúcsot beárnyékolja, hogy Észak-Korea áprilisban nagy hatótávolságú rakétával műholdat akar az űrbe küldeni. Az ENSZ, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Japán és Dél-Korea azonban attól tartanak, hogy ballisztikus rakéta kísérletről van szó, és tiltakoznak ellene. Követelik, hogy Pjöngjang álljon el a kísérlettől. Pánikgomb és elválasztó ablak beszerelésére köteleznék Romániában a taxisokat. A törvénytervezet kezdeményezője szerint az előbbi a sofőröket, az utóbbi az utasokat védené. Romániában gyakori a taxisofőrök bántalmazása. Viszonylag sűrűn előfordul, hogy az utasok megverik vagy kirabolják őket. Az utazók pedig arra panaszkodnak, hogy a hangoskodó cigarettázó sofőrök miatt kellemetlen taxival utazni.
Bukarestben sokan panaszkodnak arra, hogy a taxisofőrök tolakodóak, beleszólnak az utas telefonbeszélgetésébe, vagy éppen engedély nélkül cigarettáznak, ezért sokan elpártolnak tőlük. Hangosan hallgatnak olyan zenét, ami nekünk utasoknak kellemetlen, emellett hangoskodnak is. Ha nem muszáj, nem utazok taxival, mondja ez a járókelő. Az ilyen kellemetlenségeket küszöbölné ki egy törvénytervezet. Többek között egy üvegablak beszerelésére kötelezni a taxisokat, amely ketté választja az utasteret. A sofőrök tiltakoznak. Azt mondják, a mostani kocsikba nem lehet elválasztó üvegfalat szerelni, új járműre pedig nincs pénzük. Nem jó ez az elképzelés, mert nem vagyunk Amerikában, ahol bárki hordhat magánál fegyvert, és úgy gondoljuk, hogy az utasnak is kényelmetlen lenne hátul bezárva ülni, mondja a taxisofőrök egyesületének vezetője. A törvénytervezet a sofőröket is védené. Egy kötelező pánikgombot kell beszerelniük, ami egyenesen a 112-es sürgősségi számot tárcsázná. A taxisok leginkább a költségekért aggódnak, hiszen számításuk szerint legalább 1500 euróba kerülne az átalakítás. Nem hiszem, hogy nagy kiadás lenne, sokkal fontosabb a sofőr vagy az utas biztonsága, mint az összeg, amibe ezek a változtatások kerülnének. Éppen ezért úgy oldjuk meg, hogy az évi adóból le tudják majd írni ezeket a költségeket, mondja Florian Gent, a képviselő. A taxisok szerint a politikusok nem költséges biztonsági előírásokkal, hanem az engedély nélküli konkurencia megfékezésével segíthetnék munkájukat. A héten több taxis szervezet is forgalomlassító demonstrációval tiltakozik az utasaikat elhalászó feketézők ellen.
Több magyar tévéműsort szeretnének, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek a burgenlandi magyarok. Szerintük az ORF kevés magyar nyelvű adást sugároz, ezért tették közé petíciójukat, amit eddig több százan írtak alá.
Így indul az ORF magyar műsora. Két havonta fél óra. Ennyi jut a magyar nyelvű műsorokra az osztrák közszolgálati TV 2-es csatornáján. A burgenlandi regionális rádió pedig naponta 5 percre, valamint hetente kétszer fél órára szólal meg magyarul. A burgenlandi magyarok azért gyűjtenek aláírásokat, hogy gyakrabban, legalább két heti rendszerességgel jelentkezzen a magyar TV műsor, mint ahogyan a horvát nyelvű adás.
Van igény a magyar a rádió és televízió adásoknak bővítésére, mert szívesen hallgassák az emberek, és talán még jobban és többen is tudnak azért dolgozni, hogy összejönnek ilyen műsorok.
A műsorokat a Kismartoni Központban 4 magyar ajkú szerkesztő készíti, a döntéseket azonban Bécsben a nemzetiségek létszáma alapján hozzák. Az elmúlt években a magyar rádióműsort sikerült bővíteni, jelen vagyunk magyarul az interneten is, és más nemzetiségi tévéműsorokban is megjelennek magyar nyelvű riportok. A bővítés maga politikai döntés, amit az ORF-et felügyelő alapítványi tanács hoz meg, és ők rendelkeznek a költségvetésről, mondja a nemzetiségi szerkesztőség vezetője. A magyarokhoz hasonló céljai vannak a többi népcsoportnak is. A jelenleg véleményezési szakaszban lévő osztrák népcsoport törvény kapcsán a kisebbségek azt szeretnék elérni, hogy az ORF önálló rádiócsatornát indítson a nemzetiségek nyelvein, ezen kívül napi rendszerességgel jelentkezzenek a fiatalokhoz anyanyelvükön szóló tévéműsorok.
Önálló iskolát szeretne a segesvári magyar közösség, ám kérésük a Maros megyei tanfelügyelőségnél süket fülekre talált. Tavaly arra hivatkoztak, hogy későn nyújtották be igényüket, idén pedig egyelőre válaszra sem méltatták őket. A segesvári RMDSZ-es önkormányzati képviselők az új tanügyi törvény alapján kérik a magyar iskola létrehozását.
Mintegy 400 diák tanul magyar nyelvű osztályokban Segesváron, csak hogy szétszórva három különböző iskolában. Több pedagógusnak pedig rendszeresen naponta többször is ingáznia kell az iskolák között. Az identitás megőrzésén túl ezeket a szervezési gondokat is megoldhatná egy önálló magyar iskola.
Egyszerű osztálycserével ezt meg lehetne oldani, ami azt jelenti, hogy sem tanterem problémák nem lehetnének, sem katedrák nem vesztődnének el, mert a gyerekek ugyanazok maradnak. Itt nem megy el egy gyerek se sehova a városból. Gyakorlatilag egy épületcseréről van szó.
A segesvári magyar közösség már régóta próbálkozik az önálló iskola létrehozásával. A helyi RMDSZ-es képviselők kérését tavaly azzal utasította el a Maros megyei tanfelügyelőség, hogy lekésték a határidőt. Idén pedig egyszerűen válaszra sem méltatják be adványukat. Azt mondják, ez nem a megyei tanügy dolga. Elsősorban a helyi közigazgatásnak kellene épületet biztosítani és megteremteni a minőségi tanítás feltételeit. Most csak hiába való vitát folytatunk, hogy ki elhárítsa magáról a felelősséget, mondja a főtanfelügyelő. A megyei tanfelügyelőség egyértelmű állásfoglalása nélkül pedig a városi önkormányzat sem szavazta meg a magyar tagozatok összevonását. Lassan pedig túlmutat az egész vita a tanügyi kérdéseken.
Ami a legszomorúbb az, hogy az utóbbi időben azt kezdik híreszteltetni a városba, hogy tulajdonképpen ez nem is a magyar tanárok, a magyar szülők akarták, hanem az RMDSZ tanácsosok politikai megfontolásokból. Ez nem igaz.
A segesvári magyarok szerint súlyos jogsértés történt, ugyanis a tanügyi törvény szerint minden olyan településen működnie kell kizárólag kisebbségi nyelvű tanintézménynek, ahol szétszórva több iskolában vannak ilyen osztályok.
Szia, Gábor vagyok, ezzel hívta fel vasárnap éjfélkor feleségét Rakoncai Gábor, ha Karib-tenger egyik szigetéről. A magyar kenus hajója február elején borult fel egy viharban, azóta nem lehetett elérni telefonon. Felesége azt sem tudta, hogy éle még egyáltalán. 60 nap után kötött ki az Atlanti-óceán túloldalán. Azt mondta, jól van, bár evezett olyan kemény viharban is, hogy két napig még enni és inni sem volt ideje.
A 60 nap alatt nem egyszer ilyen hullámokkal is meg kellett birkóznia Rakoncai Gábornak. Még 2011. december 20-án indult el a portugáliai Lagos kikötőjéből a Kanári-szigetekre, ahova január 6-án meg is érkezett. Ezután vette az irányt a Karib-szigetek felé, február elején azonban viharba került, és megszakadt vele minden kapcsolat. A férjének itthonról szurkoló Rakoncai Viktória mindvégig biztos volt abban, hogy Gábornak nincs baja, és csak azért nem jelentkezik, mert minden elázott. Vasárnap éjfélkor viszont megcsörrent a telefon.
Nézem ki, ki lehet ez, ki lehet ez, szia Gábor vagyok!
Rakoncai Viktória azt mondja, indulás előtt megígérte a férjének, hogy nem szól azonnal a mentőegységeknek, ha megszakad vele a kapcsolat. Akkor kezdte volna kerestetni, ha április közepéig nem jelentkezik.
Felborult a hajó. Nagy mennyiségű víz került a kabinba, és mivel pont töltőn voltak a felszerelései, a műholdas telefon is, így mivel víz alá került, hát elromlott, nem volt vízálló és nem bírta ki, ezért nem tudott jelentkezni.
Gábor vissza tudta billenteni a hajót, amit tervezője Fanándor úgy épített meg, hogy minden viharnak ellenálljon.
Ez egy olyan hajó, ami fölborul, visszaáll. Ez a hajó is visszaállt volna, ha közben nem telik meg vízzel, de így is visszaállt.
Az eredetileg 80 naposra tervezett távot 60 nap alatt tette meg Rakoncai Gábor. Felesége szerint ezzel az idővel évtizedekig vezetni fogja a legjobb időrekordot.
Megjárta a föld legmélyebb pontját a többszörös Oscar-díjas filmrendező James Cameron. A kanadai születési művész különleges tenger alatt járóval jutott le a Marianárok legaljára, hogy biológusoknak és geológusoknak gyűjtsön mintákat. Ő a harmadik ember, aki lejutott a 11 000 méteres mélységbe. A rendező nem elégszik meg ennyivel, és további merüléseket tervez.
A merülés előtti pillanatok. A Titanic, az Avatar, a mélység titkának alkotója saját tervezésű egyszemélyes minitenger alatt járójával merült alá a csendes óceánba. James Cameron az alig több mint egy méter átmérőjű pilótafülkében végig össze volt kuporodva a több órás utazás alatt. A 12 tonnás jármű másfél óra alatt ért le az óceán fenekére 11 000 méter mélyre. Az érkezésről Cameron közösségi oldalán adott hírt. Sosem voltam még ilyen jól, alig várom, hogy megoszthassam veletek, amit most látok, írt a Twitterén James Cameron, aki több mint három órát töltött lent, majd elindult vissza. Az Oscar-díjas rendezőnek, aki a National Geographic Társaság rezidens kutatója is egyben, nagy álma teljesült a merüléssel, erről beszélt még az indulás előtt. Azért kell oda mennünk, mert nem tudjuk, mi lehet ott lent. Persze van egy elképzelésünk, sejtjük, hogy furcsa, soha nem látott állatfajokkal találkozunk odalent, de fentről nehéz megmondani, hogy pontosan milyenekkel. Ezért kell saját szemünkkel megnézni, valóban halak vannak-e lent, mondta. A Mariana-árok legaljára eddig egyetlen egyszer jutott le ember, akkor is csak 20 percre. 1960-ban egy svájci mérnök Jacques Piccard és egy amerikai tengerésztiszt Don Walsh merült alá, aki a mostani 52 évvel későbbi utazásnál is közreműködött és segítette a film rendezőt.
Híradó legközelebb fél hétkor lesz a Duna Televízióban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig hírek, információk, riportok a Kossuth Rádióban. Szabad az út a jól értesültséghez. 180 perc, a hírforrás.
Mennyi ideig bírod levegővétel nélkül? Mennyi időt bírsz szellemi táplálék nélkül? Kultikon. Kultszomi csillapítás minden hétköznap este 20 órától a Dunán.
Meg kell ígérned nekem, hogy vigyázni fogsz magadra. Úgy fogsz vigyázni, mintha felnőtt lennél.
Messze az otthontól, ellenállás a fronton és a falak között.
Kegyeskednének engem is beavatni a titokba?
Abigail.
8 éve tudom, hogy rejtőzik valaki a szobor mögött.
Pénteken 21 óra 5 perckor a Dunán.
Vannak vidékek határon innen és túl, vannak vidékek legbelül. Makóról március 31-én szombaton újra jelentkezünk. Ha makó, akkor hagyma. De nem csak hagyma, mert ez most a város jelszava. És valóban, ha csak átutaznánk itt, olyan gazdagon tárul elénk az épített örökség, mintha egy skanzenben járnánk, a török időktől napjainkig, a baroktól Makovec Imréig. Vannak vidékek Makóról a Dunán.
Megrendítő,
dermesztő poénok,
melankólikus részleteket fog hordozni,
zsibbasztó helyzetek.
Ez egy kicsi hibám, hogy túl sok szállat indítok be. Amit részben önök nem tudnak követni, ez a kisebbik baj, de gyakorta magam sem.
Egy ismerős hang.
Mi van, kicsit battak vagytok?
Egy ismerős arc.
Csütörtökön berasálok.
Egy megbízható fazon.
A végén effektezünk egy nagyot, jó? Mert ott lesz egy jó poén.
Két hetente csütörtök este a képernyőn Fábri.
Nem arról van szó, hogy semmi nem jutott az eszembe, hanem túl sok minden.
Feltárul a távol-kelet több ezer lóerős varázsa. Forma 1, kínai nagydíj. Időmérő április 14-én szombaton. Futam másnap élőben az M1-en és a Petőfi Rádióban. Versenyben vagyunk.